Ami segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Magasztalunk és dicsétünk, Istenünk, mennyei édes atyánk, téged, hogy te egyértelműen kijelentetted a te igédben, hogy akik bíznak benned és követnek téged, áldásokat tapasztalnak életükben, és életük végén mennyei hazát nyernek. És magasztalunk azért, Urunk, hogy azt is egyértelműen kijelentetted, hogy mi lesz azoknak a végük, akik nem térnek meg, akik tőled távol élnek, és úgy is halnak meg. Köszönjük, Urunk, hogy te nem hagytál semmit elrejtve, ami szükséges ahhoz, hogy megismerjen az ember téged. Dicsétünk és magasztalunk, Urunk, hogy mi már megismerhettünk. Köszönjük te néked, hogy tapasztalhattuk mindazt az áldást, amiről az énekben is énekeltünk. Köszönjük, Urunk, hogy amikor olvasok a te igédet, vagy amikor hallgathatjuk azt, te újra meg újra megszólalsz, olyan jó számunkra előtted elcsendesedni és rád figyelni, és mindezek mellett a közösség csodáját is, szeretetét átélni. Szeretnénk arra kérni, Urunk, hogy tisztíts meg bennünket, és ajándékozz meg újra a te igéddel. Nem vagyunk méltók rá, Urunk, de Jézus Krisztusét kérjük, könyörülj rajtunk. Szent lelked tegye világossá számunkra igéd üzenetét. Te magad győzzél meg bennünket, és te adj vigasztalást, bátorítást, erősítsd a mi hitünket most. Jézus Krisztus érdemében. Amen. Istennek igéjét, testvérek, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből olvasom fel, a rómaiakhoz írott levél első részéből, a 16. verstől a rész végig a 32. versig terjedő szakaszból. Így szól hozzánk Istennek írott igéje a megnevezett helyen. Mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban, hitből hitbe. Miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva, az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgyhogy ők menthetetlenek. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek, és az örökkivaló Istennek dicsőségét felcserélték a múlandó embereknek és madaraknak, és négylábú állatoknak és csúszómászú állatoknak képmásával. Annak okáért adta is őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék. Mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Amen. Annak okáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra, mert az ő asszony népeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre, Hasonlóképpen a férfiak is, elhagyván az asszony néppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő téveigésüknek méltó jutalmát elvévén önmagukban. És amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan gondolkodásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. Akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, rakvák irigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölccsel, súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dőfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok. Kik jó lehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra. Mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az aképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Az utóbbi napokban a római levelet kezdtük olvasni református kalózunk szerint, és talán a testvérek egyetértenek azzal, hogy igen nehéz ige szakaszok, ige versek azok, amelyeket olvasnunk kellett. Megmondom őszintén, hogy amikor elcsendesedtem azon, hogy mi legyen a mai este szóló üzenet, sok más, sokkal könnyebb ige is eszembe jutott, de Isten valamilyen formában mégis ezt az ige szakaszt helyezte a szívemre, és szeretném megosztani azt az üzenetet a testvérekkel, amelyet én magam is megértettem. Bármennyire is nehéz és kemény ennek az ige szakasznak az üzenete, olyan megdöbbentő, hogy egy olyan szövegkörnyezetbe helyezkedik el a római levél alapján, amely örömhírről beszél. Ugyanis Pál apostol egyértelműen kifejti a levél első részének első versében, hogy ő evangéliumot akar írni Rómába is. Az evangéliumról akar tanítást adni annak a római gyülekezetnek, ahol zsidókból és pogányokból lett keresztények voltak együtt. Tudjuk, hogy a kegyelemből és az egyedül hitáltal elnyelhető üdvösségről, erről az örömhírről beszél Pál apostol a római levél egészében. A 16. 17. verseket azért olvastam fel, hogy láthassuk, hogy ebben a két versben egyfajta utalásszerűen már kifejti, hogy mi a téma, a fő téma az evangéliumon belül, és tudjuk, hogy majd a következő részekben ez bővebben kifejti. Ahhoz azonban, hogy kifejthesse mindazt, amiről beszélni akar, először valami másról is beszélnie kell. Arról, hogy miért van szükség arra a kegyelemre, és miért van szükség arra, hogy Isten hatalmának kell megmutatkoznia az üdvösség kérdésében. Így is feltehetjük a kérdést, hogy miért egyedül Isten hatalma és kegyelmének ereje munkálhatja az üdvösséget a pogányok, vagyis azok, akik nem ismerték és nem rendelkeztek Isten kijelentésével, az Ószövetséggel, és a zsidók számára, akik pedig mindezzel rendelkeztek. Alapigényből kiderült, hogy első renden is az előbbi csoportról beszél Pál apostol, noha valamilyen formában az utóbbiak is benne vannak, de mégis első renden azokról van szó ebben az alapigében, akik nem ismerik Isten igéjét, Isten kijelentését, csupán más valamit, majd erről szó lesz a szolgálat közben. Azt szeretnénk tehát ma este megvizsgálni, hogy miért van szükségük a pogányoknak, azaz azoknak, akik nem rendelkeznek Bibliával, nem ismerik, hagyd mondjam most már az üzenet szempontjából a mi korunkra vonatkozó kifejezéssel a keresztényi tanítást. Miért van szükségük Isten kegyelmére, hogy ők is elnyerhessék az üdvösséget? És majd azt is megnézzük, hogy milyen gyakorlati következmények vannak a válaszból az ige alapján. Miért van szükségük a pogányoknak is? Isten kegyelmére, ahhoz, hogy az üdvösséget, a kegyelemből való megigazulást elnyerhessék. Először is azért, mert Isten haragja alatt vannak ők is. Ugyanis Pál apostol, amikor elkezdi kifejteni az örömhírt, egy megdöbbentő és egy szörnyűséges kijelentéssel indít. Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen. Isten üdvözítő kegyelmére azért van szükségük, mert Isten haragja van rajtuk. A magyarázó kötőszó nagyon hangsúlyos, mert. Ugye mi sokkal szívesebben beszélünk Isten szeretetéről, és kell is beszélnünk, hiszen a Szentírás sokkal többet beszél a szeretet Istenéről. De pontosan Isten szentsége és Isten igazsága miatt szólni kell az ő bűngyűlölő haragjáról is, és tanít is a Szentírás erről. Isten kijelentette az igében, hogy a bűneset óta minden ember kivétel nélkül mi is úgy születik meg erre a világra, hogy bűn alatt van, hogy az életét a hitetlenség és a hamisság jellemzi, a páli kifejezéssel élve. Tapasztaljuk ezt, hogy olyan az ember bűnössége, mint a gyom, amelyet nem kell termeszteni, nem kell elvetni, jön magától. A kisgyermekeken is látszik. Amikor olyan dühösen, indulatosan és haraggal néznek az édesanyjukra, mert nem az ő akaratuk valósult meg. Vagy amikor kis keresztfiam a bátyámnak azt mondta, hogy na majd, ha eljössz hozzánk, akkor majd megmutatom neked, hogy mi lesz veled, mert megbántotta őt a bátyám. És az ember nevet rajta, de valamilyen formában mégis már abban a kicsin gyermekben is ott van a bűnnek a magja. És ahogy növekednek, egyre jobban látszik, egyre világosabban, hogy minden embert hitetlenség, vagy így is fordíthatnánk a szót, istentelenség és hamisság jellemez. Ha pedig az ember ilyen, az Isten azt is kijelentette, hogy én haragszom az ilyen emberre. Szereti is az Isten természetesen, hiszen az egész evangélium ezért lett leírva, és ezért hirdeti Isten. De az evangélium tartalmazza az Isten haragját is. Pál arról beszél, hogy azok az emberek is, azok a pogányok, akik nem hallottak az evangéliumról, akik soha nem hallottak Jézus Krisztusról, őket is ez jellemzi. Ők sem ártatlanok és jobbak, mint azok, akik talán hallottak. Ők is bűn alatt vannak, és ez azt jelenti, hogy az Isten haragja nyilván van az embereken. Olyan elszomorító, hogy amikor azt mondja az apostol 17. versben, hogy Istennek igazsága jelenteti ki, ez a jelenteti ki ugyanaz az ige állítmány, mint a nyilván van az Isten haragja, az igazsága is és a haragja is ugyanazzal a szóval van kifejezve. És az eredeti szövegnek az állítmánya folyamatosságot és jelen idejűséget fejez ki, ami azt jelenti, hogy most is. És így értjük meg azt, hogy Jézus, amikor a János evangélium a harmadik résznek a végén bizonyságot tesz, akkor azt mondja, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van annak, aki pedig nem enged a fiúnak, nem hisz, az Isten haragja marad rajta. Annyira rajta van az Isten haragja a bűnös emberen, hogy sokszor ez kézzelfoghatóan meglátszik. Hagy utaljak ismét Jézusra, amikor arról beszélt, hogy arra 18-ra Siloámban rádőlt a torony, és ha ti meg nem tértek, ti is hasonlóképpen elvesztek. És a mai időben is látjuk, hogy különböző katasztrófák vannak, amelyek az Isten haragjának a jelei. A Jelenések könyve is erről beszél. Meg aztán látjuk, amikor emberek gonoszsága már a tetőfokára hág, és az Isten kegyelmének a türelmi ideje lejár, akkor Isten egyes emberekre vagy egyes népekre is lesújt, és a haragját világosan láthatja Isten népe rajtuk. mert ítéletet gyakorol. És sorolhatnánk, hogy a Szentírásban hány és hány helyen jön ez elő, de úgy érzem, hogy a legvilágosabban pontosan Jézus Krisztuson látjuk. Nekem újra meg újra megdöbbentő arról olvasnia Jézus kereszthalála történetében, hogy az Isten elhagyta őt. Ami most lefordítva azt jelenti, hogy az Isten az ő szentségét, igazságát annyira komolyan vette, hogy még az egyszülött fiúnál sem tett kivételt. Jézus Krisztus magára vette a mi bűneinket, ezért lehet váltság és szabadítás, ezért van evangélium, örömhír, és mivel ezt tette, ezért az Isten haragja őt is utolérte. És az ítélet rajta csattant, lesújtott rá. Amikor erről hallottam én magam is először, és másokkal beszélgetve, tudom, hogy mások is feltették a kérdést, hogy jogos Istennek ez a haragja azokon az embereken, akik soha nem hallottak Jézusról, soha nem hallottak az evangéliumról. Pál idejében is, mikor ezt a levelet írta, a római birodalom nagy részében még sokan voltak, akik nem hallották a keresztény evangéliumot. Abban az időben is már léteztek a nagy keleti birodalmak, és ma is tudjuk, hogy hány és hány ember él még, akik nem hallottak az evangéliumról Kínában, és most nem akarom sorolni tovább a nagy országokat, óriási néptömegeket. De abban is biztosak lehetünk, hogy itt Budapesten is, egyes egyetemeken is vannak olyan fiatalok, akik még nem hallottak a Biblia igazságéről, legalábbis a kérdéseik arról tanúskodnak, hogy semmi ismeretük nincs ezekről a dolgokról, teljesen tudatlanok. Mert az egy dolog, hogy keresztényi országban élünk. De lehet, hogy ők soha nem hallották még konkrétabban az evangélium örömhírét. Ma is vannak ilyenek. De megdöbbentő Isten szent lelkének az érvelése. Azt mondja Pálon keresztül maga Isten, hogy annyira elegendő ismeretük van ezeknek az embereknek is, hogy nem csak hogy ismerik az igazságot, hanem az igazságot már fel is tartóztatják, elnyomják, visszafojtják. Jogos tehát az Isten haragja, tehát ők menthetetlenek. Ha a Bibliát, az evangéliumot, Jézus Krisztust nem is ismerik, a pogányok, mondja Pál, és ma is igaz ez, még soha nem hallottak róla, az élő Istenről elegendő ismeretük van, ahhoz, hogy tiszteljék őt, és hogy őt dicsőítsék. Isten ugyanis nyilvánvalóvá tette az ő létét, az ő személyét, mert megjelentette az alkotásaiban, a teremtésben. A láthatatlan Isten megismerhetővé tette magát kivétel nélkül minden ember számára, amikor megteremtette ezt a világot. És amikor az evangéliumról soha nem hallott ember is látja a teremtés csodáját, akkor az Istent megismerte. Zsoltárok könyve 19. részében ezért olvassuk a következő igéket. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éjnek ad jelentést. Nem olyan szó sem, olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jön ki, örven, mint egy hős, hogy futhatja a pályát, kijövetele az ég egyik szélétől a forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. És majd csak utána tér rá az Isten törvényének a dicséretére és magasztalására. Isten tehát, noha láthatatlan volt, tehát mégis tisztán és világosan láthatóvá tette. A görög szövegnek ez az állítmánya annyira ellentmondásosnak tűnő, hogy a láthatatlant tisztán és világosan láthatóvá tette Isten az ő alkotásaiban. Az Istent megismerték, mondja a Szentlélek. És a misszionáriusok beszámolói alátámasztják ezt. Amikor a legeldugottabb helyen őserdőben élő törzsekhez mentek misszionáriusok, azok a törzsek tudtak valamilyen személyről, aki rajtuk kívül van, aki teremtette őket, hittek valamilyen fajta Istenben vagy Istenekben. És nálunk is így van ez, hogy nagyon kevés olyan ember van, vagy fiatal, aki nem hinne Istenben. Vagy ha más nem, akkor azt mondja, hogy nincs Isten. A tragédia viszont az, hogy noha megismerték az igazságot és az Istent, de ők feltartóztatják az igazságot. A megismert Istent nem dicsőítették, mondja Pál. A bűn miatt, a hamisságuk miatt az ő okoskodásaikkal elnyomják a megértett, számukra kijelentett igazságot. A teljes romlottságot és az emberen a bűn teljes hatalmát fejezi ki az a kifejezés, amit Pál így használ a levélben, hogy az ő balgatag vagy bolond szívük megsötétedett. Tudjuk, hogy milyen az, amikor a szív megsötétedik. Az akarat, az értelem és az érzelem teljesen Isten ellen, Isten akarata ellen való. Annyira megsötétedett, hogy, mint említettem, nagyon modern a 14. Zsoltárnak az írója, amikor azt mondja, hogy a gonoszokra utalva, nincs Isten, mondják a gonoszok. Azt mondja a bolond az ő szívében, nincs Isten. Hányan és hányan mondják ma is ezt, hogy nincs Isten. Ha valakik ezt nem mondják ki, de nem ismerik az evangéliumot, akkor eljutnak oda, hogyha van is valaki, csak én függetlenül élek tőle. A mai ember is, különösen is a fiatal, függetleníti magát az Istentől. Úgy élnek, úgy gondolkodnak, mintha nem lenne az Isten. Isten törvénye nélkül élnek. A második részben beszél majd Pál arról, hogy a lelkiismeret ott van minden emberben. És az ember nagyon jól tudja, hogy mi az, amit tenni kellene. Mi az, ami annak az ismeretlen valakinek az akarata lenne. De nem teszik, mert visszatartóztatják az igazságot, és jobban kedvelik a hamisságot. És mindezekért olyan szívszorongatóan mondja Pál is, és mondom én is pár szavaival, ők menthetetlenek. Méltók az ítéletre. Ma olvastuk a második résznek az első versét, amikor már az Istent ismerő, az Isten evangéliumát ismerőket is figyelmezteti, hogy annak okáért menthetetlen vagy jó ember, bárki légy, aki ítélsz. Mert a hívő embert meg az jelző, hogy megítéli azt, aki nem olyan, mint ő esetleg. És itt is az van, hogy menthetetlen vagy, és ők is menthetetlenek, kárhozatra méltó bűnösök, mondja a Szentlélek. Menthetetlen voltukat és Isten haragjának jogosságát erősíti, továbbá az is, hogy nem csupán feltartóztatják az igazságot, hanem felcserélik az Isten dicsőségét. Azaz, azért tartóztatják fel az igazságot, mert ők más Istent, más erkölcsöt akarnak követni. Nemet mondtak az egyedül élő Istenre, a Teremtőre, és más Istenekre mondtak igent. Bolond bölcselkedésükben elkezdtek akkor is és ma is az emberek, az Isten igéjét nem ismerő emberek is, mulandó embereket, madarakat, négylábú állatokat, csúszómászó állatokat, azoknak képmásait imádni. Amikor a tévében látunk ma is eldugott törzsekről beszámolókat, olyan örömmel nézi az ember a különböző díszes bálványképeket, és turisztikailag sokat hozhat egy-egy országnak. És az ember gyönyörködik benne. De ha belegondolunk, testvérek, hogy az Isten igéje szerint pont azok képviselik azt a bálványt annak a törzsnek a számára, akik miatt aztán Istennek őket is meg kell ítélnie. Mert ők is felcserélték a Teremtőt a teremtett dolgokra. A teremtményt a Teremtő helyett tiszteli és dicsőíti az Istent megtagadó és az Istent elutasító ember. Hogy ez mennyire így van, azt Izrael népénél is látjuk, meg sokszor nálunk is. Pedig Izrael népe ismerte az Isten törvényét is, úgyhogy ők többet kaptak. És mégis azt olvassuk, hogy mikor Mózes megkapta a 10 parancsolatot is, jön le a hegyről, akkor már az aranybogyó készen van. És Izrael népe elkezdte az aranybogyót imádni. És tudjuk, hogy utána mi történt. A bűnnek a hatalma ugyanis annyira valóságos az emberen, hogy egyszerűen nem tud az élő Istennek tetsző életet élni, hanem gyönyörködik az istentelen életben. Ma a UFO-ban, horoszkópban és sok minden másban találják meg az emberek. Azok az emberek, akik nem hallanak az evangéliumról, vagy nem is akarnak hallani a maguk istenét. A New Age-nek a jelszava az, hogy az ember legyen majd, aki megvédi, megváltja önmagát. Ilyen időszak következik ezután is. És mivel más istent választott magának az ember, a bűnös ember, egyértelmű, hogy más erkölcsöt is, nem az istenét. És talán nem kell újra felolvasni azokat a szörnyűséges szavakat, amelyekkel Pál jellemzi, hogy milyen lett az erkölcsi életük akkor ott azoknak a pogányoknak. És olyan megdöbbentő, hogy mintha ma is leírhatná ugyanezeket a szavakat Pál, sőt, talán még inkább. Olyan megdöbbentő, amikor arra utal, hogy nem csak hogy cselekszik, hanem az azokkal cselekvőkkel egyet is értenek. Amikor olyan törvények születnek egy-egy országban, hogy az Isten ellenes cselekedeteket, erkölcsöt buzdítják, támasztják alá. Manapság a videón, a tévén, a kompjúteren keresztül nagyon könnyen lehet egyet érteni olyan erkölcsi cselekedetekkel, amelyeket nem az ember tesz, de látja, hogy mások teszik, és még élvezi is. Elég, ha csak ezt a szót mondom, paráznaság. Amikor pedig ezt emelném ki, hogy szüleiknek engedetlenek, és hallottuk a 10 parancsolat magyarázatában, hogy hányféle módon lehet engedetlenkedni a mi szüleinknek, akkor érezzük, hogy azok, akik nem hallanak Istenről, Jézusról, még kevesebb esélyük van arra, hogy valóban engedelmesek legyenek hűségesen a szüleik iránt. A Bibliáról, Istenről, evangéliumról soha nem hallott emberek is tehát a bűn uralma alatt vannak, teljes romlottságban, és ezért Isten haragja alatt van az életük, ezért ők menthetetlenek. Tehát mindezekért szükségük van nekik is az Isten ingyen kegyelemből, hitáltal elnyerhető, üdvözítő, megigazító szeretetére. A megigazulásra, mondja Pál. És mindenből mi az, ami nekünk gyakorlati következtetésként levonható? Az első, testvérek, ha mi már nem ilyenek vagyunk, ha mi már Isten igazságát magunkénak mondhatjuk, ha már az Isten igazsága lett nyilvánvalóvá jelentetett ki számunkra és a szívünkben, akkor legyünk nagyon hálásak az Istennek. Mert nem magunktól térhettünk meg, egyedül Isten kegyelme által. Soha ne felejtsük el, hogy mi is épp olyanok voltunk, mint azok. Talán még vallásosabbak, és mivel ismertük gyermekkorunktól fogva Isten törvényt, valamennyivel jobbak esetleg. De hogy mi is ugyanúgy a bűn alatt éltünk és voltunk, az biztos. És egyedül Isten kegyelme az, ami által ők életünk lehet már. És ami által tudunk nemet mondani mindarra, amiről most itt olvastam. Ha pedig mi hallottuk már a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot, sőt tudjuk a Szentírást szinte betéve, fejből, de még nem döntöttünk Jézus Krisztus mellett, akkor vegyük nagyon komolyan, hogy ez nem ment meg bennünket az Isten ítéletétől. Sőt, ő arról is bizonyságot tett, hogy akik viszont már hallottak, és mégsem hisznek, azoknak büntetésük nagyobb lesz. Testvérek, ha még nem döntöttünk Isten mellett, az első, ami következtetésképpen levonható ebből az igéből, döntsünk mellette, ha pedig már igen, legyünk hálásak. Ha ismerjük az evangéliumot és szívünkben hordozzuk a mi Urunkat, akkor a második fontos következtetés ebből az igéből, hogy vinnünk el az evangéliumot azoknak, akik még nem hallottak róla. Testvérek, amikor megtértünk, talán mi is olyanok voltunk, mint a legtöbb mostanában megtért kedves testvér, hogy ég a vágytól, hogy elmondhassa a családtagoknak, a munkatársaknak, mindenkinek, akivel találkozik, hogy mit tett vele az Isten. Csak a tapasztalat azt szokta mutatni, hogy amikor már idősödik a hívő, akkor már olyan diplomatikus tud lenni, hogy nem tud olyan égő szívvel menni és az evangéliumot vinni. Pedig ma is sokan vannak itt Magyarországon is körülöttünk, és akik még nem hallottak az evangéliumról. És testvérek, ha nem hallanak, ők is elvesznek. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül, és nincsen senkiben másban üdvösség. Nem adatott az ég alatt más név, aki által kellene megtartatnunk, csak a Jézus Krisztus neve. Olyan jó lenne, hogyha eltölthetne bennünket is ugyanaz a mentő, szeretet és üdvözítő akarat, amelyről olvasunk a Timótósi levélben, hogy az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. És ugye emlékezünk, hogy ott pontosan arról van szó abban az ige környezetben, hogy imádkozni kell a vezetőkért is. Most választások előtt állva, olyan jó lenne, hogyha nem csak a választásra gondolnánk, hanem arra, hogy bárki is volt, vagy lesz ezután a vezető, nekünk értük is, azzal a mentő szeretettel kell imádkozni, könyörögni, mint amivel szeretteinkért is imádkozunk. Tegyük mindezt türelemmel és kitartással, mert nekik is szükség van az evangéliumra, és lehet, hogy nem azonnal térnek meg. És ez a harmadik dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy ne csodálkozzunk azon, ha nem akarnak azonnal megtérni azok, akik hallanak az evangéliumról, amikor beszélünk nekik az Úrról. Sőt, talán még meghallgatni sem szeretnének. Amikor a férjünk, vagy a feleségünk, vagy a gyermekünk, vagy a szüleink, vagy a nagyszüleink, vagy a munkatársunk, és lehetne sorolni a legközvetlenebb hozzátartozókat, nem akarják követni az Istent. És nem akarják elfogadni azt, amiről beszélünk nekik. Nem akarják elfogadni az igazságot. Testvérek, ők is ugyanolyanok, mint amiről olvastunk. Ők is inkább más isteneket választanak, és más erkölcsöt. És gondoljunk bele, hogyha nekünk is hetekbe, hónapokba, vagy talán évekbe került az Isten számára, amikor a meg tudott téríteni bennünket, akkor ne csodálkozzunk, ha nekik is hosszú időbe telik. Nagyon nagy türelemre van szüksége minden hívő embernek, amikor bizonyságot tesz, amikor vágyakozik arra, hogy fogadja már el végre az Urat. A gyülekezetünkben az asszonyokat egy idősebb asszonytestvér vezette, akinek az Úr többet adott az igelátásban. És ennek az asszonytestvérnek a férje nem akart megtérni. Tudott mindent. Ő ismerte az Isten igéjét is, de nem akart megtérni. És nagyon nehéz volt ennek az asszonytestvérnek újra meg újra imádkozni az imaórákon a férjéért, meg nekünk is együtt hordani ezt a terhet vele. És olyan megdöbbentő volt Istennek az útja azzal a férfival, hogy meglátogatott bennünket az egyik kárpátaljai teológus társam otthon, és ő egy nagyon kemény kötésű srác, és pont oda került ahhoz az asszonyhoz, és ő beszélt a férjével, és ő nem azzal a szeretettel beszélt, amivel mi általában beszélgettünk vele, hanem ő keményen megmondta, hogy mihez tarthatja magát. Tehát szeretettel mondta ő, csak egy kicsit keményebben. Ez volt az első, ami azt az embert megérintette. Utána pár hónap múlva kiderült, hogy súlyos rákos beteg. És elkerült a kórházba, és aztán ezzel a teológus társammal mentünk meglátogatni, és mi olyan bugyután próbáltunk neki arról beszélni, hogy meg kéne térni. Az az ember olyan beteg volt már, hogy nem nagyon tudott fellenni. És érdekes módon Isten bennünket használt fel arra, hogy felébresszük őt, és éberen tartsuk addig, amíg Liza néni meg nem érkezett. Mert érdekes módon ő pont akkor jött oda. És utána a beteg társak mondták el a feleségének, hogy volt itt két fiatal ember, akik úgy Istenről beszélgettek, de ők nem sokra mentek, de aztán jött egy idős asszony, és ő beszélgetett a férjével, és a Feri bácsi hitre jutott. De ennek az asszonynak rengeteg időbe telt. Egész élete végéig a férjének imádkoznia kellett érte. Talán mi is úgy járunk, mint a tékozó fiú esetében az atya, hogy a fiának a disznók vájuláig kellett eljutnia, mikor a ráébredt arra, hogy ő megváltásra szorul és elvész. Türelemre van szükségünk, testvérek, és ne a körülményekre tekintsünk, és ne a bűneikre, hanem arra, hogy mi tegyük azt, amit az Úr kér tőlünk. De nem csak azon ne csodálkozunk, ha nem akarnak megtérni, hanem azon se csodálkozzunk, hogyha a bűnben akarnak elmerülni. Világosan kiderült az, hogy Isten engedi az embert, ha vétkezni akar. Elengedi. És körülöttünk is mindazokat elengedi az Isten, akik nem akarják őt követni, azután sem, miután hallottak már róla. És ugye milyen fájdalmas, amikor azt látjuk szeretteinken, hogy távolodnak az Istentől, és nem akarnak hitre jutni. És az is milyen elszomorító, amikor látjuk, hogy bennünket is érint az, amikor mások gonoszak és istentelenek. Az ellenségeink. De talán az ellenségeink szeretetében segít az, ha belegondolunk, hogy ha így halnak meg, ők is elvesznek örökre. Úgyhogy az ellenségeinket is így tekintsük. Lássuk meg őket olyannak, mint akik nem tudnak mások lenni. Mert Isten kegyelme nélkül mi sem lennék mások. Úgyhogy menthetetlenek vagyunk, ha másokat ítélünk, és magunkat nem látjuk meg, hogy mi milyenek lennénk. És ne csodálkozzunk, ha a világ olyan gonosz, amilyen, és egyre gonoszabb lesz sajnos. És már utaltam rá, és ez az utolsó gondolat, azon se csodálkozzunk, ha mi is olyan gonoszak vagyunk, mint amilyennek hívőként is. Mert az óemberünk nem változott meg. Az óemberünk ugyanolyan, mint ahogyan olvastunk itt azokról, akik soha nem hallottak az evangéliumról. A mi óemberünk miatt is, a mi régi természetünk miatt is küszködnünk kell újra meg újra a bűnökkel, a kísértésekkel, újra meg újra elbukunk, szégyent hozunk az Úrra. Sokszor rosszabbak vagyunk, mint a hitetlenek, sokszor megítéljük a hitetleneket, és közben mi is ugyanazt tesszük. Testvérek, ne csodálkozzunk, mert mi is ilyen gonoszak vagyunk a régi természetünkben. És az nem változott meg. Amikor az elfelejtett kísértés visszajön, amikor mi is újra meg újra különböző bálványokat gyártunk magunknak, vagy felépülnek a lerontott bálványok, Pál nem véletlenül mondta azt, hogy ő a bűnösök között az első. Ő nagyon jól tudta, hogy milyen az ő természete. Hogy milyen volt megtérés előtt, és hogy megtérése után is ugyanolyan. Mi csak annyiban különbözünk azoktól, akikről itt olvastunk, hogy nem vagyunk mi sem bűntelenek, mi is bűnösek vagyunk, csak megkegyelmezett bűnösek. És ezért van nagyon sokszor igaza az ellenségeinknek, amikor ránk mutatnak, hogy ilyen vagy, ilyenek vagyunk. Mert mi is bűnösek vagyunk, de mondhatjuk örömmel, hogy de megkegyelmezettek. És egyedül Isten kegyelme által tudunk mi is megmaradni a hitben, a szeretetben és az Isten követésében. És ha a kegyelemről elfeledkezünk, akkor ugyanúgy vétkezünk mi is, újra meg újra. Az evangélium viszont az, és ezzel hagy fejezzem be, hogy Jézus Krisztus evangéliuma, Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. Ugyanis Isten hatalma, Jézus Krisztus evangéliuma, Jézus Krisztus váltsága olyan dinamit, az a szó van itt, hogy dinamis, olyan hatalom, amely bűnbocsánatot és a bűnös ember megváltozását tudja előidézni. Jézus váltság haláláért az Isten igaznak nyilváníthat mindenkit, aki megtér. És az Isten egy egészen új életet tud adni mindenkinek, aki az ő kegyelmét elfogadja, és bűnbánatot tart. Mert bármennyire is arról volt szó most, hogy milyen hatalmas a bűn, és milyen ereje van a gonosznak, minden ember életében, különösképpen is azokében, akik még nem hallottak soha Jézusról és az evangéliumról, az Isten hatalma erősebb. Bennünket is ez mentett meg. És bennünket is ez a hatalom tesz képes arra, hogy mint szentek és fedhetetlenek Isten előtt kedvesek éljünk. És testvérek, nekünk azért nem kell szégyelleni a Krisztus evangéliumát, a bűnösök között sem, körülöttünk sem, mert a mi kezünkben hatalom van. Nem méltó a hatalomhoz a szégyen. Nekünk a hatalom tudatában kell oda menni mindazokhoz, akik körülöttünk élnek, először a szeretteinkhez, ismerőseinkhez, vezetőinkhez, ha kell, és azokhoz is, akik még soha nem hallottak az evangéliumról, és mondjuk el nekik, hogy Isten milyen szabadítást és lehetőséget készített a számukra is, amikor Jézus Krisztus által megszerezte az üdvösséget, és ezt az evangélium által kínálja újra meg újra ma is. Most nekünk is erősödjünk meg ebben a hitben, és ne szégyeljük a Krisztus evangéliumát. Azok között sem, akik még nem hallottak az Úrról, és olyan gonoszak, amilyeneknek Pál apostolon keresztül Isten lelke lefestette őket. Imádkozzunk! Urunk, magasztalunk téged, hogy a te evangéliumod a gonosznál és a bűnnél erősebb hatalom, és magasztalunk téged, hogy ez a hatalom bennünket megszabadíthatott már. Köszönjük, Urunk, hogy ha nem is érdemeltük meg, mégis megmentettél bennünket a kárhozattól, az ítélettől. És magasztalunk téged, hogy napról napra tapasztalhatjuk, hogy győzelmeket arathatunk veled a te kegyelmed által. És magasztalunk azért is, Urunk, téged, hogy még mindig hirdetetik az evangélium azoknak is itt körülöttünk, akik még soha nem hallottak róla. Köszönjük, Urunk, te néged, hogy ma is lehet melletted dönteni. Köszönjük, Urunk, hogy a legelrontottabb életek is megváltozhatnak teljesen, mert van hatalma a te evangéliumodnak. Magasztalunk, Urunk, hogy buzdítottál most bennünket arra, hogy még kitartóbban, még vágyakozóbb szívvel menjünk és vigyük ezt az evangéliumot azokhoz, akiket elénk hozol. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy ne legyen semmi bennünk akadály, arra nézve, hogy örömmel és szégyen nélkül, mint Pál apostol, vigyük az evangéliumot. Segíts, hogy életünkkel és beszédünkkel hagyd tudjunk bizonyságot tenni rólad. Könyörülj meg azokon a testvéreinken, akiknek a családjában nehezek a körülmények, mert ellenállás van, mert nem akarnak megtérni még mindig. Adj türelmet nekik a hitben, az imádkozásban, adj kitartást. Könyörülj meg, Urunk, azokon a családtagjainkon, akik készülnek előtted megállni, mert már betegek, idősek. Könyörgünk érettük, hogy hadd találjanak meg téged, mielőtt meghalnak. Könyörgünk, Urunk, a mi vezetőinkért. Urunk, nélküled ők is elvesznek örökre. Hadd könyörögjünk először azért tehát, ha kedves előtted, ők is hadd értsék meg és hadd fogadják el az evangélium öröm hírét. És könyörülj meg, kérünk, a mi országunkon, most a választásokra gondolva, segítsünk, hogy olyan vezetőink lehessenek majd ezután, akik a te akaratodat, törvényedet igyekeznek komolyan venni, és elősegítik a te ügyednek az előre menetelét. Kérünk, Urunk, könyörülj meg a mi népünkön. Látod, hogy milyen bűnben elmélyedt és elsüllyedt nép vagyunk. Tisztíts meg bennünket, kérünk. Köszönjük, Urunk, hogy mindez lehetséges, mert neked van hatalmad erre, és számodra semmi sem lehetetlen. Ha kedves előtted, akaratod szerint való, Jézus Krisztusét kérjük, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.